Nyugi, ez nem a fradisták éves gyűlése, sokkal jobbról lesz szó. De az erre kapcsolatban írál is dolgokat nem szabad elvárni. Értem, hogy tudsz venni egy Omega Seamastert nagyjából ugyanennyiért, valahonnan itt Ázsiából, kicsit áfókosítva, kicsit feketén, kicsit levágott kézzel, meg mindennel, de hogy nagyjából hasonló áron meg lehet szerezni, pont múltkor beszéltem az egyik kereskedővel, aki ilyen 1 millió 7 környékén mondta, a vadi újakat meg ilyen 1,9 környékén, na most ennek az ára is az 1,9 és a 2 millió környékén van most jelenleg Magyarországon, tehát hogy ilyen szempontból nyilván irreális ilyet venni. Napra pontosan 2 év telt el azóta, hogy a keleti pályaudvarnál feltettem az ominózus kérdést, amit már több mint 1 millióan láttak.
A tippen, hogy mennyibe kell az óra?
És akkor ismerkedett meg az ország engem néző része az Oris ProPilot X Kermittel, és önmagában azzal, hogy lehet egy óra egyszerre harsány, méretében visszafogott, mégis az átlagos órás árakhoz képest legalábbis, amit a videóban hallhattunk, a tippeket, ahhoz képest pedig rohadt drága, és gyakorlatilag az én kalandom akkor kezdődött a Kermittel, és most pedig gondoltam, hogy nézzük meg, hogy 2 évvel később, hogy is áll a mi kapcsolatunk, úgyhogy ez fog következni a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. Azt hiszem, nem kell azt mondanom, hogy nehezen indult a kapcsolatunk, bár eredendően egyébként én, amikor legelőször megláttam a ProPilot X családot, nekem a kézihúzó 115-ös szerkezetes verzió volt az, ami iszonyatosan megdobogtatta a szívemet, de az még valami konkrétan a bejelentésekor, az 2019-ről kell beszélni, de hogy az nagyon-nagyon-nagyon régen volt, és ezzel szemben pedig ugye a Kermittet pedig 23. januárjában mutatták be, és amikor megérkezett először hozzánk, az június volt, akkor jött az ötletem, hogy hát mi lenne, hogyha nagy társasággal, egyébként ez a videón nem látszik, de ott valami 6-an voltunk ott körülbelül a keleti pályaudvar oldalsó utcájánál, és akkor forgattunk ott, mert többen is mondták, hogy ú, és mi lett volna, hogy elszaladnak az az órával, hát természetesen arra fel voltunk készülve, pont ezért voltunk ott annyian, de úgy gondoltuk, hogy mindenképpen egy tök jó ötlet lenne, hogyha egyrészt az embereknek megmutatnánk azt, hogy ilyen is létezik, mert meghökkentő, tehát alapvetően egy csomó ellentmondás feszíti ezt az órát, de nem azért, mert egyébként nagyon megosztó lenne, mert ezt a fajta sárgás-zöldes harsány színt gyakorlatilag mindenki nagyon szerette. Kevés olyan ember volt eddig, aki azt mondta, hogy fő, figyelj, vidd el innét, mármint, hogy nyilván kommentelők szoktak ilyesmit írni, az ilyesmit nem szoktuk komolyan venni, de amikor valaki ezt meglátta, és ezt több száz embernek a kezébe adtam, különböző találkozókon, órabőrzéken, megbeszéléseken, a kincsvadászokban például hosszan beszéltünk róla, de nyilván ez nem került be az adásba végül, mert hogy a beszélgetős részek azok arra vannak, hogy ha nincs meg a megfelelő adásidő, akkor benhagynak belőle valamennyit, ha meg megvan, akkor meg legyen mit kivágni. Szóval, hogy ott is egy téma volt alapvetően ez az óra, és ott is mindenkinek tetszett, és dicsértek, és minden. És hát van is rajta mit dicsérni egyébként szerintem, mert hogy egy iszonyatosan szemrevaló dolog, és mondom, az önellentmondása benne az, hogy ugye a ProPilot X-nek ez a fajta kis nagyon visszafogott mérete. Tehát, hogy ez az óra bár valamennyire kiabál, de mondjuk nem a batár nagy méreteivel, mert sem az átmérője, sem a vastagsága, sem önmagában a tömege nem olyan óra, ami így nagyon harsányan hirdetni, hogy te figyelj már ide, figyelj rám, nézd meg, ott vagyok. Ugyanakkor a színe pedig mégiscsak ordít az ember csuklójáról, de az is csak akkor, hogyha mondjuk adott esetben odafigyelsz rá, és ez pedig nagyon-nagyon jó. A túloldalán, ami még nagyon érdekes, hogy amikor az ember mondjuk meg tudja az árat, és azt mondja, hogy hát akkor figyelj, akkor ezt meg akarom fogni, és akkor utána kézbeszik, és hogy hú, hogy ez milyen könnyű. Nyilván ugye ez a titánoknak a sajátossága, és sokan, akiknek nem voltak ezében a titánóra, azok így ilyenkor meg szoktak lepődni, vagy csak önmagában nincsenek tisztában azzal, hogy van egy olyan anyag, ami egyébként a gyakorlatilag az acélnál jobb tulajdonságokkal bír, viszont 30%-kal könnyebb nála, és más pozitív tulajdonságai is vannak, például javarészt antiallergén, azoknak mondjuk nem jó ez, akik esetleg mondjuk az alumíniumra allergiások, mondjuk hogy a legtöbb titán ötvözetben van valamennyi alumínium, de ez mellékes. A nikkel az általában ugye sokkal nagyobb gáz a különböző acél ötvözetekben, ugye ezért van az, hogy a 316L acélra egyébként kevesebben allergiások, mint a 904-re, mert a 904-ben egyébként a fényessége miatt több van, zárójel bezárva. Fémre nem vagyok allergiás, vagy nem tudok róla, vagy valami nagyon furcsa, mert ha sokáig hordok egyébként acélórákat, nekem beszokott néha pirosodni alatt a bőröm. Viszont ez alatt meg soha. És annak ellenére, hogy csomó búvárórán van, csomó üvegbetétes hátlemezes órán van, és még ennek ellenére is ez megtörténik, viszont volt olyan, hogy hetekig ezt viseltem. És ez nem ilyen klasszikus órás dolog, hogy most akkor honeymoon phase volt, és akkor éjjel-nappal, mert nekem már az elején is az volt, hogy oké, persze az első néhány napban folyamatosan, de azért a forgatókórákon nagyon gyakran cserélgetem, én van, hogy egy 24 óra alatt a saját óraim közül is legalább mondjuk 4 megfordul rajtam, tehát hogy azért az ilyesmik meg szoktak történni. És akkor vissza az ellentmondásokra, amiből 3-at már elmondtam, és akkor a negyedik, az pedig ahonnét elkalandoztam a ProPilot X felé, meg a 115-ös felé, hogy nagyon industriális kinézete van egyébként ettől a szürkétől. És nem is azt mondom, hogy feltétlenül ilyen Millennium Falcon asszociációja lesz az embernek, de hogy így valami beindul. Nekem egyébként sokszor a szíjáról inkább valamiféle páncél, vagy valami, nem tudom, lánctalpas dolog szokott eszembe jutni, a lünettájáról pedig tényleg ez nagyon ilyen konkrétan ilyen gépszerű, tehát hogy és nem emberi szövet fényvázol, meg semmi ilyesmi, de mindenképpen valami ilyen fogaskerékszerű, gépszerű, mindenképpen futurisztikus, valamilyen kicsit a Transformers-ek világát idéző dolog az, ami a lünettájáról eszembe tud jutni, és mondom, ezek az asszociációk mind a 115-ös ennél sokkal nagyobb Propilot X-el kapcsolatban is megvoltak. És akkor még egy dolog természetesen, amikor megfordítod, és azt mondod, hogy hú, hát ez itt micsoda benne. És többen voltak, akik azt mondták, hogy jó, persze szép ez az óra, de hát, hogy ez csak ilyen stock, kis svájci szerkezettel készült. És mondom, hogy nem, dehogy is. Házon belül készült saját in-house szerkezet. 120 órás járástartalék, 5 nap, 10 év garancia. Tehát, hogy ezek ilyen olyan dolgok, amire így az ember azt mondja, hogy na hát, hogy ebben az órában van érték. És nyilván egyébként az árával kapcsolatban irreális dolgokat nem szabad elvárni. Értem, hogy tudsz venni egy Omega Seamastert nagyjából ugyanennyiért, valahonnan itt Ázsiából, kicsit áfókosítva, kicsit feketén, kicsit levágott kézzel, meg mindennel, de hogy nagyjából hasonló áron meg lehet szerezni, pont múltkor beszéltem az egyik kereskedővel, aki ilyen 1 millió 7 környékén mondta, a vadi újakat meg ilyen 1,9 környékén, na most ennek az ára is az 1,9 és a 2 millió környékén van most jelenleg Magyarországon, tehát hogy ilyen szempontból nyilván irreális ilyet venni. Ha te mondjuk a nagymárkák felé vonzódsz, és azt mondod, hogy hogy én most szeretnék egy Omegát, szeretném a Seamastert kipipálni, vagy szeretnék egy Longines-t, vagy bármi, akkor azokat kell megvenni. De nyilván mindenkinek vannak ilyen tudatalatt is ilyen boxai, amikkel ki szeretne pipálni, és én sosem voltam a flexelős fajta, ez szerintem azért látszik, és pont ezért választottam egyébként ezt is. Szerintem a múlt héten kommentelt valaki, amikor csináltunk egy ilyen csoportos csuklóképet az egyik Premium óra bőrzén, szerintem a legelsőn, és erre reakcióként írta valaki, hogy azon a képen az én órán volt egyedül, ami egyedi volt, az összes többi Rolex volt, és ebben egyébként maximálisan igaza volt, ami nyilvánvalóan egyébként náluk egyfajta klubba tartozás. Én nem mondom azt, hogy nem szeretnék abba a klubba tartozni, de mindig, amikor mondjuk nekem valami nagy szerelem volt egy Rolex, és mondjuk utána föltettem a csuklómra, utána nekem mindig csalódás volt. A Kermittel kapcsolatban meg egyébként sosem éreztem így, úgyhogy valószínűleg ezért van a Kermit még mindig itt nálam. Úgyhogy ennyit így gyakorlatilag az ilyen kis személyes történetekről. A Sziával kapcsolatban egyébként egy tökre aggódtam. Tehát amikor legelőször forgatáson volt nálam, egyszer összeakadtak ezek a szemek. Konkrétan sikerült két szemnek összeakadnia, és én akkor így nagyon a szívemhez kaptam, hogy elrontottam a szíjat, tehát hogy kész, vége van, ezt akkor ki kell fizetni, meg minden, és akkor jött az ötlet, hogy és akkor mi van? Tehát, hogy akkor lesz egy fasza órám. És valahol lehet, hogy ott fogalmazódott meg ez a dolog bennem, hogy de miért ne lehetne ez az enyém? És ahogy látjátok, két évvel később ez az óra itt van nálam, még mindig. Amire számítottam, és amire biztosan számítani lehetett akkor, amikor így leszettem róla először a fóliát, hogy kapni fog rendesen, és ahogy a vágóképeken látjátok, azért ez kapott rendesen, mindennapos használatban van nálam, nincs szeretgetve, tehát hogy nincs megkímélve, látszik rajta egy csomó harci sérülés. Toknak a tetején például a végszemen van, hát ez egy ilyen többszörös zúzódás, az konkrétan, amikor a Bihari Ádámnak a podcastjében voltam, és ugye elmentem hozzá két adást fölvenni, és hatalmas cuccokkal mentem, mert vittem valami 20, nem tudom mennyi órát, meg könyveket, meg minden szart, és közben, ahogy vittem, ezt a közben sikerült ezt a sérülést egyébként ejtenem ez az órán. Van még egy pár egyébként, amiről tudnék mesélni, például a toknak a bal szélén van egy olyan sérülés, ami az egyik stúdió átrendezés során keletkezett. Ezt mondom, én ezt gyakorlatilag a mindennapokban én nagyon-nagyon sokat szoktam hordani, nem kizárólagosan, hanem nagyon sokat hordom ezt az órát, és mind a kettő emlék, tehát a Bihari Ádámos is tök jó emlék, de a stúdió átrendezős is tök jó emlék. A cégemnek az üzletévének a lezárásakor, azt hiszem stúdiótechnikára ellocsoltam egy nagyjából 2 millió forintot, és gyakorlatilag ez arra emlékeztet, hogy jó mulatság férfi munka volt, investáltunk a stúdióba rendesen, ami nem biztos, hogy minden esetben látszik, de azért remélem, hogy valamennyit így sikerül a látványvilágból, meg mindenből visszaadni. És az a durva, hogy van egy-két olyan sérülés, amiről meg fogalmam nincs. Tehát van egy-kettő, amiről vannak ilyen halvány emlékeim, hogy ó, igen, ott emlékszem, hogy amikor voltunk a valamelyik rokonoknál, és ott valamivel, nem tudom miben segítettem, és valamivel megkarcoltam, ilyenem van, viszont van egy csomó olyan sérülés, amiről fogalmam sincs. Úgyhogy, ha valami egyébként vonzza a sérüléseket, és igazi karcmágnes, akkor a titán órákról ezt biztosan el lehet mondani. Természetesen minden gyártó elmondja, hogy az ő titánjuk csodálatos, az ő titánjukon egyébként van különböző karcolásmentes réteg, meg minden, de egyébként ettől függetlenül az összeset össze lehet ám a karcolni. Tehát ilyen technológiát mindenki használ, ettől függetlenül tudjuk, hogy a titán egyébként karcolhatóbb, mint az acél, sokkal ilyen szempontból szerintem igényesebb, de sokkal többet is bír amúgy. Vannak, akik azt mondják, hogy a titánt nem lehet polírozni, ez nem igaz, a titánt is lehet polírozni, csak máshogy kell, másféle gépekkel, meg másféle anyagokkal kell polírozni, de lehet polírozni. Egyébként az órának a forgalmazója nekem nagyon kedves volt, azt mondták, hogy amikor csak gondolom, szóljak, és ezt visszaküldik gyári polírra, és akkor csinálunk bele olyat, hogy úgy nézzen ki, mint újkorában. Még ezen gondolkodom őszintén, mert hogy persze tök jó érzés lenne azt mondani, hogy ú, most akkor újra van egy idézőjelesen új órám, minimális, tehát ha jól emlékszem, múltkor, szerintem az elmúlt 5 évben valamikor láttam egy videót, ami arról szólt, hogy ha valaki rendszeresen polírozza az óráját, akkor vajon mennyi tömeget veszít belőle, és 2 órát a mérlegre tettek, ha jól emlékszem, tán 2 Rolex volt, 2 acél Rolex, ugyanazok a modellek egyébként, és az egyik volt valami 61-néhány alkalommal polírozva, vagy nem tudom, nagyon sokszor, másik meg soha, és a kettő között azt hiszem ilyen 1 grammnál kevesebb volt a különbség összességében. Tehát, hogy nincs az, hogy ú, és akkor annyit lepolíroztam az órámról, hogy nyilván ehhez az is kellett, hogy valaki mondjuk profit csinálja, és tényleg ne krumplit készítsen az adott órából, már hogyha értitek, hogy mire gondolok itt az éleknek az elpolírozására, meg a mindenre, mert hogy lehet azt is. Amitől én az elején egy kicsit tartottam, hogy én azt hallottam, hogy sokan voltak, akik ilyen órát vettek, és azok közül így nagyon sokszor használtak a gyors dátum állítást, és hogy mindig szeretnék nézni a békát, mindent, és hát nyilván a gyors dátum állítás az egy tök jó feature, viszont hogyha rosszkor használod, tehát hogy az órád ugye egy bizonyos intervallumon belül van, ez ugye a biztonság kedvéért azt szoktuk mondani, hogy ez ilyen este 10-es, hajnal 2 között, vagy egyébként lehet ezt szélesebbre is nyitni, de hogy gyakorlatilag ilyen az éjszaka folyamán ne használjuk ezt, mert olyankor nagyon közel vannak a tárcsák, és okozhat sérüléseket, és tudok is olyan óráról egyébként, amit vissza kellett vinni emiatt szervizbe, de hogy én pont ezért ettől egy kicsit tartva nem is használtam. Nem azért, mintha a 10 évnyi garancia nem terjedne ki erre, mert természetesen kiterjed erre. A kommentekben egyébként válaszoljatok már erre, hogy szerintetek ez most gondatlanság, és ilyenkor rosszul használja az ember az óráját, vagy egyszerűen csak ez a mindennapos használatok a része, és hát a gyártó az tényleg vállaljon garanciát érte, hogy álljon ki, meg mit tudom én. Én őszinte leszek, én inkább az első felé hajlok, mert nyilván az összes órának a kézikönyvében benne van, hogy gyors dátum állítást nem használunk, éjszaka, meg ilyesmi, És vannak egyébként olyan gyártók, akik már csináltak olyan fejlesztést, akiknél ez mondjuk nem létezik. Például, ha jól emlékszem, a nomoszosoknál nincs ilyen probléma. Úgy gondolom, hogy az ember, hogyha automata mechanikus órát hord, ami van gyors dátumváltási lehetőség, akkor ezt az egy dolgot, mert gyakorlatilag szerintem sok dolgot nem kell fejbe tartani, de ez az egy dolgot igen, hogy mondjuk így, amikor este 9-es hajnali 3, vagy este 8-es hajnali 4, de hogy valami az éjszakai intervallumban ne igazán, tehát akkor tegyük délre az órát, ez egy teljesen világos dolog. Tehát ha tekered ugye a nagymutatót és vált a dátum, akkor ne tekerj már egy 12 órát, és utána használhatod teljes biztonsággal a gyors dátumváltót, de csak úgy, hogy bármikor randomra, akkor úgy ne igazán. Tehát szerintem ez egy fontos dolog, amikor mechanikus automata órája van az embernek. A méretezésével kapcsolatban még annyit akartam, hogy eleinte nekem úgy lett beállítva a szíjam, hogy azt hiszem 3 szemet szedettem ki ebből a csodából, majd egy kicsit úgy éreztem, hogy túlságosan laza, és akkor kivetettem belőle még egy szemet, szintén a szervíznél, mert hát nagyon-nagyon csúszkált, és úgy általában a fémszírsójáknál azért fontos, hogy úgy nagyon stimmeljen, és ugye ezen nincs mikroállítási lehetőség, tehát itt azért tényleg egy olyan hosszúságot kell beállítani, ami az évnek gyakorlatilag minden hónapjában, meg minden szakában jó. És annak ellenére, hogy egyébként különböző harci sérülések vannak rajta, én vigyázok erre az óra. Tehát például annak ellenére, hogy jó a vízállóság, a 200 méter, meg menetes koronazár, minden, sosem vittem vízbe, nem vittem tengerbe, nem vittem Balatonra, nem vittem uszodába, nem vittem medencébe, nem vittem jacuzziba, nem vittem szaunába, tehát semmi ilyesmi helyekre nem vittem, pedig mindegyikre lett volna lehetőségem, általában magammal szoktam vinni ezt az órát, sőt szerintem minden egyes alkalommal magammal viszem ezt az órát, de ezeket a helyzeteket azért általában igyekszem kerülni vele, annak ellenére, hogy elméletileg mindet, amit felsoroltam, bírnia kellene, nyilván, hogyha a tengerbe vagy, és lemosod utána, az még jobbat fog tenni az órának, és meghálálja, és talán nem meg a tömítéseket, a sós víz, meg a gyógyvíz, meg az ilyesmi, de ettől függetlenül is én úgy gondolom, hogy azért én nem viszem ilyen vízbe. Látom, hogy vannak olyan haverjaim, akik ezt szeretik, és a drágább óráikat elviszik mindenféle extrém helyre, én nem ilyen vagyok. Úgyhogy szerintem most ennyi lesz ez a kis 2 éves élmény beszámolom. Én elmondhatom azt, hogy egyébként rengeteg helyre elkísért az óra, és nyilván még nagyon-nagyon-nagyon sok helyre elfog. Szerintem egy kellemes mindennapitárs lett ez az óra, úgy, pontosan úgy, ahogy egyébként számítottam rá, tehát ezt nyilvánvalóan egy mindennapi órának szántam akkor is, és az ára ellenére lehet, hogy vannak olyanok, akik néznek, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők ezt bizony eltették volna egy dobozba, és csak ünnepnap vették volna föl, vagy csak mit tudom én, vagy csak hétvégékre, vagy valami, és nem használták volna ennyit, mint amennyit láthatóan egyébként ezt használtam, megérteném őket, viszont én még mindig úgy gondolkodom az órákkal kapcsolatban, hogy az órákat használni kell, és nem babusgatni, az órák erre lettek tervezve, és alapvetően miért hordjak más órát, hogyha ez az, amit az összes többi közül a legjobban szeretek, és arra meg én nem vagyok sem képes, sem hajlandó, hogy mindenféle védőfóliával, meg ilyesmivel teleragaszgassam, és úgy hordjam, mert egyszerűen csak az egyrészt nem én vagyok, másrészt szerintem az a világ legnagyobb hülyesége, és értem, hogy ezt az órát is egy ilyen gondolatmenetbe belekezdtem, hogy most az árának a 2/3-áért se biztos, hogy el lehetne adni, ilyen állapotban főleg, hogyha meg lenne polírozva és minden, akkor lehetséges, hogy el tudnám adni, mit tudom én, valamivel 1 millió forint fölött, de nincsenek ilyen szándékaim, nem szeretném. Ez az óra velem van már majdnem 2 éve, és marad is. Mert hogy ugye, ahogy az elején a kezdeteket elmondtam, a szerelem ezzel az órával kapcsolatban 2 évvel ezelőtt kezdődött, és szerintem még tartani fog egy jó darabig, úgyhogy ez az óra maradni fog nálam. Írd le kommentben, hogyha van neked is olyan órád, amivel van sok jó sztorit, és amihez ennyire kötődsz. Nekem ez az óra nagyon-nagyon sok olyan eseményen ott volt velem, ami számomra fontos volt, ott volt velem a szerencsekerékben, ott volt velem a kincsvadászokban, ott volt velem a Vibe Fesztiválon, ott volt velem gyakorlatilag a Tihanyi Péteres interjúkor is, gyakorlatilag mindenkor ott volt velem, amikor valami fontos dologra mentem. Nem biztos, hogy feltétlenül ez volt rajtam, de általában nálam szokott lenni, mert nem is azt mondom, hogy egyfajta ilyen kabalám, de azért nagyon sokat szoktam magammal hordani. Úgyhogy érdekel, hogy neked van-e ilyen órád, és hogy milyen sztoriaid vannak vele. Várlak lent a kommentekben, és találkozunk legközelebb.